you I knew I could trust, I knew I must. Before this test of time, we work my voice. Maybe our stars align at last. Won't I go?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátorrobbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető. Nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a SZAB Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották. Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart bounds out of the rhythm. Your beauty
you're saw all along.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fekete Gábor protokollszakértőt, a Szent István Rádió munkatársát, ez esetben kollégámat. Köszönöm szépen, kedves Gábor, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott itt mi nálunk a Szent István Rádió egri stúdiójában. Számtalan riportot készítesz, lehet hallani a hangodat, munkáiddal és riportjaiddal találkozhatnak a kedves hallgatók, de véleményem szerint folyamatosan beszélni és riportot adni lényegesen kevesebbet hallhatnak téged. De most itt a kitűnő alkalom, hogy úgymond megszegjük ezt a szabályt, most a riportert kérdezi a másik riporter.
Nagyon köszönöm a meghívást és a tiszteletteljes felkérést, örömmel fogadtam el.
És örömteli esemény adja is beszélgetésünk apropóját, egy nem akármilyen örömteli esemény. Kezdjük ott, hogy április 28-án, 29-én és 30-án Rómába, a Vatikánba tettél látogatást többed magaddal. Már ezt a mondatot is kimondva, csodálatos élményekben volt részed. Én megelőlegezem ezt a mondatot, te pedig majd leszel olyan kedves, megosztod velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen élményeket is éltél ott át. Honnan indulunk? A felkérés és a lehetőség hogyan adódott?
Ugye ez 2025 április, amikor a Szent Atya visszaadta a lelkét a teremtőjének, Ferenc pápa, és ezt követően több olyan cikk is megszületett az én tollamból, ami a pápai temetést, a pápai protokollt, a vatikáni protokollt meghatározza, és természetesen a konklávéról is szó volt, hogy hogyan jutunk el az új szentatyáig. Tehát egészen addig figyelemmel kísértem a eseményeket, amíg a Robert Prevostot, a mostani jelenlegi pápát, 14. Leót megválasztották. És akkor ezek a cikkek fölkerültek a közösségi médiákba, ez természetesen az én tollamból, és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének vagyok a médiása, tehát én ezt feladatomnak éreztem, hogy erről tájékoztassam a közvéleményt, és ezt követően pedig jelentek meg ebből különböző riportok, több újság megkeresett, fölhívott, készítettek velem interjút, tehát figyelemmel kísérték, és így jutottunk el szeptemberig, amikor is a Vatikáni Magyar Nagykövetség telefonált, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg a Vatikánban, ha szépen tudnék beszélni olaszul, dolgozhatnék, mint vatikáni tudósító, protokollos egyebek, és akkor mondtam, hogy hát sajnos az olasz nyelvet így nem tudom, hogy perfektó, majd elkezdem tanulni, és talán ezzel később élünk a lehetőséggel. És eltelt egy jó pár hónap, következő év februárja 2026, amikor is megint csörrent a telefon, és akkor onnan ugyanebből a hivatalból kerestek telefonon, hogy április 28, 29 és 30-án szeretettel várnak minket Rómába, és 29-én a nyilvános pápai audiencián is részt vehetünk. És akkor ebből jött az, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetéből összességében velem együtt 80 meghívást kaptunk a Szent Széktől, és Szent Széki Nagykövetségtől, és kint voltunk Rómában a pápa audiencián április végén.
Ha jól veszem ki a szavaidból, a Vatikánról és a pápáról szóló cikkek indították el ezt a szakmai karriert a te
mindenféleképpen, igen, mindenféleképpen, és maga az, hogy bekérték az összes megjelenést, ami megjelent bárhol. Kérték tőlem e-mailben a Vatikáni Nagykövetségre, hogy hol jelent meg, mi jelent meg, újságban, rádióban, tévében, és akkor ezeket be kellett linkelni, el kellett küldenem, és utána egy fél év csend volt, igen.
A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének képviseletében vettél részt ezen a pápai audiencián, és fontos volt számodra az, hogy nem csak egyedül vegyél részt ezen az utazáson, és ezt az élményt ne egyedül éld át, hanem úgy tartottad, ha fogalmazhatok így, fairnek, jogosnak, hogy a szervezet többi tagja is veled tartson.
Így van, így van.
Miért volt ez fontos
számodra?
Tehát
igazándiból ez egy közös munka eredménye. Azt nagy élmény volt, hogy a vezetőség, az elnökség vett részt ezen, mert azért az ember mégis érezte, hogy egy társasággal, egy közösséggel élheti meg ezt az eseményt. Május 11-én van a Magyar Protokoll napja, amikor volt egy háromnapos konferencia, és már kifejezetten erre a pápa látogatásra volt építve ez a találkozó, az a diplomáciai nagy találkozó.
Hányan voltatok ezen?
És 8-an voltunk a vezetőségből, és 121 néhány tagja van a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének. 12-en alapítottuk ezt 2018 novemberében, és azóta már ilyen nagy a szakmai szervezet. Havonta találkozunk, mindig protokoll szakmabeliek, eszmét cserélünk, és minden második hónap protokoll szalon, ahol viszont ellátogatunk valahová, és megnézünk valamit, és ott is találkozunk, és kapcsolatokat építünk, és nyilván a protokoll szakma krémje ott van. Diplomáciából, katonaságból, sportból, gasztronómiából, önkormányzati protokollból, közszolgálati protokollból, mert ennek egy hatalmas tortája van, amelynek minden szelete másról szól. És akkor ez a szakma képviselteti magát mindenütt. Természetesen univerzálisan mindent mi sem csinálunk, de azt lehet látni, hogy a világban óriási nagy szükség van erre, hogy az emberek ismerjék ezeket a dolgokat, mert nagyon sok mindenben lerövidíti az időt, megadja a keretet, megadja a formát, és a kellő tiszteletet és a figyelmet a másik iránt.
Jött a nagyszerű hír, meghallottad a telefonvonal túlsó végén, hogy mire is kérnek fel téged, mit éreztél akkor?
Hát hirtelen föl se lehet ezt fogni. Tehát amikor az embert, egy hétköznapi embert fölhívnak, hogy lehetősége nyílik egyáltalán egy pápai audiencián részt venni, mint meghívott vendég, az egy egész más kategória, és hát föl se fogtam. Tehát nagyon sokáig voltam a hatása alatt már ennek a ténynek is, hogy megtörtént egy meghívás.
Eljött a várva várt nap, az indulás napjam. Mi a Szent István Rádió munkatársai kivételes helyzetben vagyunk, hiszen nekünk elmesélted és elmondtad, egy élménybeszámolót tartottál ennek az útnak a lelki, és nem utolsó sorban mindenfajta élményével kapcsolatosan, de arra kérlek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is oszd meg ezeket az élményeket. Ahogy említettem, elérkezett a várva várt nap. Hogyan indultatok? Mikor indultatok? Mi volt az első nap programja?
28-án indultunk hajnalban. Akkor már ott voltunk elég korán, 8:30-9 körül Rómában, és délután 1 órakor foglalhattuk el csak a szállásunkat, úgyhogy addig ott a Vatikán városban sétáltunk, megnéztük az angyalvárat, megnéztük a Vatikánt, megnéztük a Vatikán várost, hát az alatt a pár óra alatt, amíg ugye 00:30-1 óráig elfoglalhattuk a szállást.
Itt álljunk meg egy szóra, igen. A szállás sem akármilyen volt.
Nem volt akármilyen, nagyon
ott
szép
is
volt.
Megadták nektek az egy a nagyon kellő
szép,
tiszteletet.
Nagyon szép apartman volt, volt benne minden, ami szemszájnak ingere, tehát előcsarnoka volt, étkezője volt, amerikai konyhája volt, és rengeteg hálószobája, úgyhogy mindannyiunknak egy kényelmes, biztonságos otthont nyújtott mindaddig, amíg mi ott voltunk Rómában.
Az első nap, az érkezés után mivel folytatódott még?
Este voltunk vendégei a Magyar Akadémiának Rómában, ahol magyar borászok vártak minket nagy szeretettel egy borvacsorára.
Netán egriek is?
Így van.
Voltak tessék. Köztük? Netán egriek
voltak
is voltak köztük.
Voltak köztük egriek is, igen. Oda is mentem és köszöntem is nekik, hogy a Szent István Rádióból vagyok, Fekete Gábor, és ti pedig egriek vagytok. Nagyon örültünk egymásnak, hatalmas nagy dolog volt, rengeteg magyar pincészet részt vett ezen a borvacsorán, mindenki borkóstolót tarthatott, és nagyon finom ínyentségek voltak. Voltak olasz ételek, voltak magyar ételek, ilyen kis falatkákat kell elképzelni, tehát voltak tengergyümölcsei is, volt gyulai paprikás kolbász, csabai paprikás kolbász, nagyon finom magyar kenyérje, vekni, ez a vadkovászos vekni, akkor voltak sajtok olívabogyóval beleszurkálva ananászba, voltak ásványvizek, mindenféle, hát aki pedig természetesen a bor kulinális élményének akart hódolni, és például nem volt autóval, ott pedig a bor volt maga a kulinális gasztronómiai élmény. Természetesen a nagykövetségről is voltak emberek, nagykövetek is voltak, és nagyon sokan beszéltek, nyilván olaszul, de hozzánk magyarul is oda jöttek, és beszélgettünk magyarul, úgyhogy volt lehetőség szakmai körökkel is ismerkedni, és ami ennek a különlegessége volt ennek az estének, hogy megkaptuk a pápai audienciára a belépő kártyánkat, amely meg kézzelfogható valósága volt annak, hogy valóban különleges vendégek vagyunk, és nem csak sima turisták, mert természetesen a pápai audiencia nyilvános, csak olyan különleges helyen ültünk az első sorban, ott fent a pulpituson, egészen ott az erkély alatt, ahol kihirdetik a pápát, hogy egész más volt a hatás, egy külön bejáraton, egy külön névre szóló meghívóval bemenni, bekísértek minket, és természetesen az, hogy szinte 3 perc alatt bejutottunk a Szent Péter térre, mert meg volt mondva, hogy hányra menjünk, és 8:30-kor már mehettünk is be a kapun.
Eljött a várva várt nap, az a bizonyos szerdai nap, amely a pápai audiencia napja. Hogyan ébredtél fel arra a napra, és hát, mik a legemlékezetesebb pillanatait?
Izgalommal voltunk mindannyian. Nem is tudom elmondani. Talán átélni lehet. Tehát azt, hogy maga a világ egyik legnagyobb vezetőjével találkozol, az, hogy egyáltalán láthatod közelről, olyan közelről, hogy tehát a legközelebbről, amiről egy átlakívő láthatja, 2,5 méterről, vagy 2 méterről körülbelül. És maga az az egész hangulat, ami a Szent Péter téren kialakul, dobok, énekek, kiabálás, öröm, fantasztikus zene, és akkor a pápa mobil kigördül, és a Szent Atya jön, és akkor végig a Szent Péter téren, ez olyan 8:45-kor már elindult, és akkor 10 óra volt, mire a pulpitushoz fölért, a pápai trónushoz, és akkor úgy ott ülni a pápai trón előtt 2 méterrel, és mellette látni Jézus keresztjét, egy nagyon dekoratív, szép latin kereszt, és akkor látni azt a trónt, amikor üres. Tehát bizony a sede vacante, amikor nincs pápa, az az üres trón. Ez ugye akkor láttam tévében, amikor meghalt Ferenc pápa, és láttam az üres trónt, ami tudtam, hogy most nem üres. De láthattam azt a széket, amelyet oly sokan szeretnének élőbe látni. Hogy abban már hány pápa ült. És akkor egyszer csak megérkezett a Szent Atya, fölment a pulpitusra, akkor már a svájci gárdisták is ott álltak a helyükön, meg hát természetesen mindenféle biztonságiak. A protokollosok fekete frakban, kitűzővel, tehát akik ott intézkedtek ott a mi köreinkben is, hogy hol ülünk, mit csinálunk, mikor állunk fel, mikor ülünk le, tehát ilyen természetes oktatásban is részt vettünk. És amikor a pápa fölért, és akkor különböző nyelveken konferálták az apácák és világiak is a eseményeket, meg hogy miről lesz szó, meg hogy melyik országokat köszöntik, és akkor a Szent Atya mindig olaszul reagált ezekre a dolgokra, és amikor ő megszólalt, és a saját hangján felénk nézve mondjuk akár csak a keresztvetés, in nomine patris et filii spiritus sancti, vagy éppen akár az, hogy a mi atyánkat elénekelte a mi atyánk imádságot, felénk fordulva, ez olyan hatást adott, hogy nem lehet elmondani csak azt, hogy éreztél valami energiát, hogy itt olyan energiák mozognak, amely tényleg, hogy olyan. Mikor mondta a Szent Péternek Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és a pokol kapui sem tudnak rajta erőt venni. Tehát, hogy olyan karizmatikus egyéniség a Szent Atya, és olyan szintű ereje van a megjelenésének, a hangjának, az orgánumának, a jelenlétének, hogy azt nem lehet nem érezni.
Erős kisugárzása van.
Hatalmas.
És ezt az erős kisugárzást te érezted is.
Igen, és ez a Vatikán, ahova építve van a templom, vagy maga a Vatikán domb, ahova Szent Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé Krisztus után 67-ben. És ugye úgy van a pápai himnusz, hogy hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, ezrek haikán ezer nyelven hőim az engédes, de nem tarts meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ez ott megtestesült. Tehát ezt az érzést, ami ez a pápai himnusz, minden egyes szavas sora, ez átment a testemen.
És 1000 ima szólt 1000 nyelven.
Ez pontosan így volt.
Thank you.
protokoll szakértőként is részt vettél ezen az ünnepségen, ezen a felejthetetlen pápai audiencián, találkozáson. Neked szakemberként milyen üzenete volt ennek a pápai látogatásnak?
Nagyon meg vannak szabva a keretek, merev. Egyébként teljesen helyén való. Tehát ezt a tömeget másképp nem lehet koordinálni. Itt komolyan kell venni.
Azt, szigorú nem, szabályok igen, szerint kell
komolyan
mindent.
Komolyan kell venni, de ők is megadták venni ennek a tiszteletét. Ugye a külső audiencia, a nyilvános, még akkor is, hogyha külön névre szóló jegyed van, akkor is megvan szabva az öltözködési kultúra, vagyis a dress code. Csak nem fekete, mint ahogy a benti audienciákon fekete öltöny, fekete kosztüm, fekete fátyol a hölgyeken. Itt a sötét az már elfogadott volt. Tehát lehetett szürke bármilyen, lehetett a sötétkéknek bármilyen árnyalata, és az a lényeg, hogy elegáns legyen és sötét. Tehát ez elvárás volt. Ez már elvárás volt, hogy hogy érkezel oda. Akkor maga az, hogy utána már nem állunk fel a helyünkről, ha leülünk. Akkor ott a protokollosok tényleg figyelték, hogy minden rendben menjen. Azt messziről meg lehetett látni, ki van fekete frakban. Tehát azért az egyértelmű volt, hogy ők azok, akik. A svájci gárda az nyilván mozdulatlanul állt, és szemesen rebbent, mondhatjuk így. A rendőrség is képviselte magát, de az is vatikáni rendőr volt, tehát teljesen más volt az egyenruhája, a kalapja, és ő pedig felügyelt arra, hogy ne legyen járkálás, ne legyen esetleg olyan dolog, hogy szaladgál valaki a fényképezőgéppel, és megzavarja a szertartást.
A ceremónia közben lehetett fényképezni? Nem.
Nem. Hivatásos sajtófotó volt a Vatikánnak a hivatásos oldaláról, meg lehetett nézni a képeket, ez a Vatikán News, és akkor ott minden egyes hivatásos fénykép fölkerül, és ott lehetett megnézni a fényképeket.
Vendégségbe mentetek, nyugodtan fogalmazhatok így. Ha vendégségbe megy az ember, most egy protokoll szakértő velem szemben, találóan úgy fogalmazok, illik ajándékot vinni.
Teljesen telibe találtad, nem volt mindegy, hogy mit viszünk.
Milyen ajándékot vittetek?
Nyilván az, hogy egy világi ember vagy egy világi szervezet képviseli magát, az egyrészt megtisztelő, hogy egyáltalán a pápai áldás, mint olyan, érinti az ő lelkét. Szavakban. De elhozod. Tehát olyan szép ez, hogy Isten áldjon. De amikor a pápa felét fordulva kitárt karral ezt mondja, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hát az nem akárki mondja. Az az egy a sok bíboros közül, akit kiválasztottak a Sixtus kápolnában. És amikor rád is néz ehhez, meg még ott van a közeledben, és így mondja, az teljesen semmihez sem hasonlítható. És akkor ennek ellenére tudtuk, hogy mi nem tudunk ilyen személyesen oda menni, hogy odaadjuk az ajándékot, mert mi nem vagyunk azzal a jeggyel, piros-kék is volt, még a jegyünk miénk sárga volt, hanem olyanok vihettek ajándékot a Szent Atyának, akinek erre már volt engedélye. Mi a nagykövetségen adhattuk le az ajándékot, amit eljuttattak a Szent Atya hivatalához, a mi kísérő levelünkkel.
És azt aznap adtátok át, vagy előtte való nap?
Előtte való nap vittük el, és egy ólomkristálykeresztet készítettünk, rá gravírozva a dátumot, hogy kiktől kapja a Szent Atya, és milyen napon, hányadik hó hanyadikán, és a hátuljára pedig rá volt írva a Szent Atya jelmondata. És így egy ólomkristálykeresztnek a talapzatát kell elképzelni, hogy a hátuljára a jelmondat, az elejére pedig maga az eseménynek a napja, a dátuma, és egy korpusz volt belegravírozva a keresztbe, a tetejére pedig egy szentlélek szimbólum volt belegravírozva, és ezt egy ólomkristály készítőmester készítette ajándékba, ingyen kaptuk, hogy vigyük a Szent Atyának. És ezen kívül egy Batthyány bort is vittünk a Batthyány családtól, amely megint egy nagyon minőségi, nyilván régi eredete van a bornak, és ezt kaptuk még egy viaszpecséttel ellátva, amelyet még a Szent Atyának palackoztak külön a tiszteletére, úgyhogy ezt a bort és ezt az ólomkristálykeresztet vittük ajándékba.
Szép díszdobozban.
Így van, nagyon szép bársonydobozban. És a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola főigazgatója keresett meg engem azzal a céllal, hogy hallotta, hogy megyek Rómába, elvinném a gyerekeknek az ajándékát, és akkor készített az iskola egy gyönyörű naplót, amelyben minden osztályról volt egy fénykép, osztálykép, keresztalakban álló gyerekekkel, ez volt az eleje a borítója, hogy keresztalakban álltak fel az udvaron, és olaszul volt megírva a levél Szentatyának, és ez volt az első oldala a albumnak. Ezen kívül pedig egy rózsafüzért is fűztek, amelyet egy nagyon szép tüll csomagba raktak, és abban is volt egy levél. És volt egy másik, amelyet a Szentatya megáldott, és úgy hoztam nekik vissza. Tehát két rózsafüzér volt, az egyiket ők ajándékba szánták, a másikat pedig ajándékba kapták maguktól maguknak, amelyet a következő Szentmisén, a vasárnapi anyák napján, a nyilvános anyák napi ünnepségen a plébános úr el is mondott a Szentmisén, hogy itt van egy rózsafüzér, amely megvan áldva a Szentatya által, és az iskolának a ajándéka. Úgyhogy nagyon örült az iskola is, hogy az ő ajándékuk eljutott, és hogy az a Szentatya áldása pedig hozzájuk jutott el.
Kaptatok különböző tippeket, hogy mit ajándékozhattok?
Igen, hát nagyjából ungarikumra gondoltunk először, halasi csipkére gondoltunk, halasi szimbólumra, egy szentlélek szimbólumra halasi csipkéből. Az idő hiányában és egyéb hiányában nem tudott már elkészülni. Akkor gondoltunk egy ceremoniális aláírótorra, egy ökumenikus aláírótorra, amit egyetlen egy ember csinál Magyarországon. Arra sem futotta már az időből. És akkor lehetett volna még a szentelményekből vinni, szentolajokból, Zirci apátság, Pannonhalmi apátság, ezeknek a szentolajaiból, és akkor végül is egy ilyen ólomkristály keresztnél, egy kegytárgynál kötöttünk ki, ami maradandó emléket képvisel azzal a feliratokkal, amelyeket a talapzatán elhelyeztünk.
Az előadásodban olyan érdekes volt, hogy megemlítetted, és az egyik kollégánknak fel is tűnt, ugye a két végletet egymás mellé állította, van, aki azért, mert a pápának készül ingyen és bérmentve boldogan, megtiszteltetésként elkészíti az ajándékot, van, aki pedig azt mondja, hogy a pápának készül, és szinte megfizethetetlen annak az ajándéknak az elkészítése, igen, vagy létrehozása. Igen. Valóban nagyon érdekes ebben a hozzáállásban a két véglet.
Igen.
Hogyan és miként készít ajándékot egy ember, és kinek megtiszteltetés, kinek pedig, hát elnézést kérek, ha azt mondom, de üzleti fogás?
Igen, igen. Hát szerintem ez hitbeli kérdés. Ez hétbeli kérdés. Ki azt látja benne, ki pedig ezt.
Milyen hosszú volt ez a pápai audiencia? Több órás maga a ceremónia?
A ceremónia az körülbelül azzal együtt, hogy ő gördült a pápa mobillal, és megkerült a Szent Péter teret, és feljött a pulpitusra, azzal együtt 3 óra hossza volt. Tehát 9 órakor kezdődött, és 10 órakor kezdődött a hivatalos, ami fent volt a tribünön, és délben lett vége. És utána volt még az ajándékátadás a pápának, tehát azért elment vele jócskán az idő.
Mivel különleges helyen voltatok, különleges voltam, helyet foglaltatok, abban is volt részetek, hogy külön magyarul köszöntöttek titeket, a ti delegációtokat megemlítették külön is?
Angolul.
Angolul.
Angolul. Angolul említették meg a protokoll szervezetet, és akkor nyilván felsorolták. Tehát francia, olasz, angol, spanyol nyelven ment a konferálás, a Szentatya pedig végig olaszul beszélt.
És ha már konferálást említesz, szakmabeliként kérdezem, kik konferáltak?
Vegyes volt, tehát én úgy láttam, hogy a Szentszék munkatársai közül is vannak így kijelölve kifejezetten ilyen sajtós vagy kommunikációs szakemberek erre a feladatra, de apácák is voltak különböző rendből, szerzetes rendből, mert látszott a ruhájukon, hogy más és más a ruha, tehát különböző szerzetes rendet képviseltek az apácák, és apácák is konferáltak. És akkor mindig az egy-egy nyelven mondtak valamit, köszöntöttek valakiket, mondtak arról az országról valamit, és a Szentatya arra reagált. Azt követően pedig a gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek, amely inkább a gyermekvédelemről, az anyaságról, az abortuszról, a egymás iránti szeretetről, hitről, békéről, háborúról szólt. Reagált nagyon sok mindenre, tehát ez volt az üzenete az aznapi audienc, és a végén pedig ugye egy hálaadás is, mi atyánk ki ma, és úgy volt a pápai áldás.
Ajándékot adtatok, de ti is kaptatok ajándékot. Igen. Nem is akármilyen ajándékot. Mm. Miért?
Hát pápai áldás Pergamenre készül majd, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A nyomtatványt azt oda el kellett juttatni, és majd ugye az kézzel készíti a dalamizsna hivatal, és a Szent Atya fotójával ellátott névre szóló pápai áldás majd érkezik, és akkor lesz az a kézzel fogható a történet, valamint egy vatikáni gyűrű is majd, amely bele van vésve, gravírozva a Paternoster, a mi atyánk ima, illetve lehet kapni, vagy lehet olyat is kérni, amiben az üdvözlény Mária ima van. És akkor egy szép kereszt van benne, és akkor ez egy örök emlék Vatikánból, hogy egy vatikáni gyűrű és egy pápai áldás az, amely egyébként nem csak szóban és szívben és lélekben, hanem majd maga fizikai valóságában is egy pergamenen ott lesz.
Mert hogy méretet is vettek az újatokról,
így
ugye?
Van, így van, tehát ugye megvan.
Ez személyre
szabott ajándék lesz.
Egyébként
is lehet a vatikáni üzletben ilyeneket kapni, mert nyilván ez egy kegytárgy, csak nem mindegy, hogy megvan áldva, és úgy kapod, vagy nincs megáldva, és megveszed. Ennek van egy különlegessége az áldásnak, és az ajándékokat is megáldattuk, amiket hoztunk másoknak. Tehát lehetett ugye nyilván, mint mindenhol, egy helyen vásárolni rózsafüzért, karkötőt, gyűrűt, szentképet, bármit, és ebben az áldásban, hogyha ott volt nálad, akkor ugye nyilván ebben az áldásban részesült az a tárgy is, amit a kezedben tartottál, vagy ott volt nálad.
Figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, qui es in cieli, sanctifice tur nomen tuum, adveniat regnum tuum, qui fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Többed magaddal voltál, gondolom többségében olyan utitársaid voltak ezen az úton, akik hasonlóan keresztények, pápatisztelők, és mindenki számára kiváltságos helyzet volt és lehetőség ez a lehetőség, hogy a Szentatyával személyesen is találkozhattak. Volt-e valami olyan említésre méltó lelki fordulat egyik-másik utitársadban, amely így a napok elteltével jó példaként, akár hétköznapi csodaként megfogalmazható?
Igen, volt olyan kollega, aki nem annyira volt elragadtatva ennek az egésznek a hevétől. Szakmailag jött el, és igazándiból úgy vettük ki a szavaiból, hogy ez egy program, és el kell menni az eseményre. És akkor, mikor jöttünk ki a pápai audienciáról, ő volt az első, aki azt mondta, hogy éreztétek ezt a különleges karizmatikus energiát? De akkor, amikor fölállt, akkor ti éreztétek azt az energiát? És akkor így egymásra nézve respektáltuk, hogy ezt még az is érzi, aki egyébként nem is gondolta, hogy ez hatással lesz rá. És ő említette meg magától, hogy éreztétek, akkor, mondjuk neki mikor, és akkor, amikor, de azt az energiát éreztétek akkor, és akkor láttuk azt, hogy ezt még az is érzi, aki nem gondolná, hogy érezni lehet. Ezért is mondtam itt az elején, hogy erről beszélni és átélni az egész más.
Két különböző dolog.
És bárkinek szerintem, tehát aki hívő és ott áll a Szentpéter téren x-edik, százezredik sorba, és csak ott van, csak jelen van, csak hallja, csak látja, annak is.
Megtörtént a varázslatos nap, a szerdai nap, a pápai audiencia, aztán a harmadik nap hogyan folytatódott és hogyan ért véget?
Utána már gyakorlatilag szabad volt a gazda, jöttünk, mentünk, fagyiztunk, finomakat ettünk, szétnéztünk a városban.
Apropó, ha már finomakat ettetek, akkor milyen finomságokat kóstoltatok meg?
Főleg sajtos tészták voltak a különlegességek, különböző finomságokkal, húsokkal, gombával, ki mivel szereti. Pizza, a klasszikus olasz pizza, ami nem a kör alakú és nem a négyzet alakú, hanem ez az ovális alakú, mint a kenyérlángos, és vastagon megsütve, vastagon megrakva. Nagyon-nagyon finom volt fagyi, olasz fagyi, hát az krémesebb, mint bármelyik, és természetesen mennyiségben sem volt kevés. Presszó kávé, igazi olasz kávé. Ezek azok, amik ilyen hangulatosak, ilyen kuriózumok voltak, hát meg maga a környék. Tehát az Angyalvár, a pálmafák alatti lét, a bíróság területe gyönyörű, akkor a, ha a Vatikán falain kívülre megyünk nyilván, a Kolosseum, a Viktor Emánuel emlékmű, tehát Rómának az a, azok a, hát ezt nem lehetett nyilván mindent megnézni, de már többször jártunk ott, és már ezt azt láttunk, de mindent nyilván nem lehetett most megnézni, de maga az, hogy egy jó idő volt. Tehát kifogtunk egy időszakot, amikor egy enyhe eső tényleg megfestette a napot, hogy tényleg csak meglocsolta a portóla a macskaköveket és egyebek, de zömében egy ilyen közel 30 fok meleg volt, és tényleg a narancséréstől kezdve a gyönyörű virágokig ott minden pompázott, hát egy olyan 2-3 héttel előbbre volt, mint nálunk most az évszak. Tehát akár a növényeket nézve, a burjánzást, hogy ott már virágzott pompában a rózsa, minden rózsabokor, itt még ugye kevésbé, vagy ott már érett a narancs, hát itt még nem, de amerre tendál az évszak, úgy látszik nálunk sem fog elmaradni majd ez egyszer, vagy például a pálmafák, ugye nyilván azok önmagukért beszéltek, de mondhatnánk a babérleveleket, vagy épp a fikuszt, a leandereket, ott már rontották a virágokat, tehát a füge már tele volt fügével a fa, tehát nem akkor a fügékkel, mint felén kérik, hanem ahol az az igazi meleg évszak van, olyan jó maroknyi, mint a körte. Akkor a fügék voltak a bokrokon, persze még zöldek, de már lehetett látni, hogy nem sok tartja, hogy megérjen, és nálunk meg még csak most rügyezik a fügefa. Tehát, hogy úgy annyival előbbre van az ottani évszak, és hát ebben az időjárásban tisztában teljesen mentünk a nyárba, hiszen ugyanannyi náluk az idő, mint nálunk. Tehát az időzóna az nincs előbbrébb, nincs hátrébb.
Az előadásodban megemlítetted, hogy olyan nagy hatással volt rád ez az út, hogy most már a találkozol bármilyen leópápás hírrel, információval, teljesen másképp hatnak rád. Igen. Ezek az információk megérintett téged a személye. Most már másképp olvasod, másképp hallgatod a vele kapcsolatos híreket, hiszen volt egy személyes élményed, egy személyes tapasztalásod.
Igen. Meg az, hogy ugye, ahogy a Ferenc pápa elment, és ahogy ő lett. Tehát, hogy figyelemmel kísértem a dolgokat. Aki tudja, hogy hogy zajlik a konklávé, és tudjuk, hogy hogy zajlik, és hogy választják a bíborosok közül azt az egyet, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy zárt ajtók mögött a Sixtus kápolnában, mikor megvan, vagy ki az, akit választottak. Még akkor is, ha vállalta a jelöltséget. Akkor megvan, és mondják neki, hogy acceptálod, hogy te lettél. És akkor tapsvihar, és ott ül, és ha még igent mondott is, az teljesen más, amikor megtörténik. Nem véletlenül hívják a könnyek termének azt a sekrestjét, ahol fölöltözik. Ugye bekísérik oda, és már onnan a fehér ruhában vonul ki a erkélyre, amikor kihirdetik, hogy Habemus pápám, és megkérdezik tőlem még mielőtt oda bekísérik, hogy és milyen néven szeretnéd tenni ezt. És akkor tudja, hogy ott vége a világi névnek. A Robert Prevost az már csak egy polgári név, és jön a 14. Leó, és innentől minden megváltozik.
Olyannyira, hogy azt is említetted, hogy hatalmas teherbírással.
Én nem tudom, hogy én ezen gondolkodtam végig, ahogy ott ültem, és láttam, hogy milyen programok következnek, hogy most jön az alamizsna osztás, most a 16 új svájci gárdistának az avatása, most Szent Mise, most jön hozzá valami delegáció hivatalos audienciára, most tárgyalás lesz, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy 70 éves, természetesen még egy nagyon jó korban van. De ez valami elképesztő lelki teher. És mindig topon lenni, közben írni az enciklikát, a világhoz szólni, a békét képviselni, szentmisét celebrálni, audienciát tartani, magánaudienciát, nyilvánosat. Most ide utazom, most oda utazom, most itt lesz találkozó, most ott lesz találkozó. Hát ott a vatikáni protokollosok azok minden napi rendet számon tartanak. Egy uralkodóhoz lehet hasonlítani egyébként ezt a folyamatot, mert ugye egy királynál is így van, hogy akkor mi fog történni ma, vagy bármely vezetőnél, de egy pápa, akiből csak egy van, és ahhoz az a kellő szerénység, amihez ez párosul, és ahogy ő kijött akkor az erkére, amikor őt bejelentették, és az a szerénység, hogy nem tudott mit kezdeni azzal az óriási tapssal, meg azzal a bármivel.
Nekem meg még az maradt meg a kihirdetésével kapcsolatosan emlékezetes pillanatként, amikor a szűzanya tiszteletére és szeretetére felhívta a keresztények figyelmét, hogy ne felejtsük el továbbra is szeretni, tisztelni Szűz Máriát, a szűzanyát, hiszen köztudott, hogy mint II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is milyen szűzanya tisztelő pápák
igen,
voltak.
Igen, igen.
Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
Igen, a Remény pápája.
A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is.
Igen.
Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél? Nem csak, hogy átélted, hanem bebizonyítva megélted.
Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
Csodálatos.
És ez az, amit talán a legmegfogóbb ebben az egészben, hogy váratlan ölelések.
És te ezeket a váratlan öleléseket ott a Szent Péter téren érezted.
Érezni lehetett, igen. Hogy tényleg a hívő ember nagyobb próbatételeknek van kitéve, mint egy bárki. Tehát másképp rezonál a lelke, érzékenyebb, szenzitívebb. Van benne ez a bűntudat, vagy ez a lelkiismereti mérleg, hogy kibillent az egyensúlyából, hogy nem megy jól most ez valami biztos, vagy bizonytalan, vagy éppen farizeusi, vagy éppen tompa, vagy éppen tág, belefér minden, vagy éppen gátlástalan, és már semmi akadály nincs fék. És amikor így az emberbe így a belső hang így megszólal, hogy igen, ott voltak a pocsolyák, ott voltak a kövek, ott voltak a kanyarok, az utak, és a váratlan ölelések, a kegyelem, ami gyakorlatilag olyan, mint a semmi. Biztos ismered azt az anekdótát, amikor hullahó, egy hópehely, gramja.
Semmi.
Semmi. Több a semminél. Semmi. És akkor egyszer csak hullahó, és leszakad az ág. Attól a semmitől. Mert akkor már olyan súlya van a hónak, a semmitől, hogy recs. Hogy ilyen a kegyelem, hogy nem vesszük észre, jön, és van recs. Nem egy, sok. És amikor azt gondolnád, hogy a kevesebb a semminél képes erre, hát ezt nagyon nehéz megfogni.
Nincsenek erre szavak. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Véleményem szerint sikerült a kedves hallgatóknak az élményeket átadni. Én ebben reménykedem, de hát a szavak emberei vagyunk. Egy rádióban beszélgetünk. Kérlek szépen fogalmazd meg riportunk végéhez közeledve. Már így jó néhány nappal az utazás és a hazaérkezés után leülepettek benned az élmények. Mit jelentett számodra ez az út, ez a találkozás?
Még mindig feldolgozás alattá. Még mindig feldolgozás alattá.
De megtiszteltetés volt számodra.
Hatalmas,
mindenképpen,
hatalmas,
hogy ezt átélhetted, és egy lehettél azon magyar emberek közül, akik találkozhattak 14. Leó pápával.
Igen. És az út, ami oda vezetett. Hogy csak egy gondolat volt, kevesebb a semminél.
Köszönöm szépen Fekete Gábor protokoll szakértőnek, a Szent István Rádió munkatársának, kollégámnak, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztottad velem, és a Szent István Rádió kedves hallgatóival a közelmúltban, Rómában, a Vatikánban, 14. Leó pápánál tett látogatásod élményeit. A legfontosabbat kívánom neked, jó egészséget, és a jó Isten áldását további életedhez, szakmai munkádhoz.
Köszönöm szépen, viszont kívánom, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk érté.